Sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy újra itt lehetek köztetek, hogy együtt tanulmányozunk Isten igéjét, mert ahogy a szombatiskolában is tanultuk, van egy küldetésünk, a hármas angyali üzenet, és ebben a küldetésben nem csak Isten örökké való evangéliumáról, szeretetéről van szó, hanem arról is, hogy van egy ellenségünk is, aki minden áron meg akarja akadályozni, hogy ez az evangélium terjedjen. Vagy hogy bennünk kifejtse a gyümölcsét, és éppen ezért nekünk fel kell készülnünk az ellenség ellen, hogy legyőzzük őt, és ezt hívott a mai ige szolgálat is elősegíteni, az előkészületünket, a felkészülésünket. Alapigénket olvassuk a Jeremiás könyve 35. fejezetéből. Az első 10 verset szeretném felolvasni. Jeremiás könyve 35. fejezet első 10 verse. Az a beszéd, amelyet szólt az Úr Jeremiásnak, Jojákimnak, Jósiás, Juda királya fiának idejében mondván. Menj el a rékábiták házához, és szólj velük, és vidd be őket az Úr házába, a kamarák egyikébe, és adj nekik bort inni. És mellém vettem Jaazániát, Jeremiásnak fiát, ki fia volt Habasániának, és az ő rokonait, és minden fiait, és a rékábiták egész háza népét. És bevittem őket az Úr házába, a Hanán fiainak a kamarájába, ki Igdaliásnak, az Isten emberének fia volt, amely a fejedelmek kamarája mellett volt, Mahásiásnak, Sallum fiának kamaráján felül, aki az ajtónak őrizője volt. És a rékábiták háza népének fiai elé borral telt kancsokat és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik, igyatok bort. Ők pedig így feleltek, nem iszunk bort, mert Jonadáb, Rékábnak fia, ami atyánk parancsolta nekünk, mondván, ne igyatok ti bort soha, se a ti fiaitok. Se házat ne építsetek, se vetést ne vessetek, se szőlőt ne ültessetek, se ne tartsatok. Hanem sátorokban lakjatok teljes életetekben, hogy sok ideig éljetek-e földnek színén, amelyben ti jövevények vagytok. És hallgattunk Jonadábnak, a Rékáb fiának, ami atyánknak szavára mindabban, amiket parancsolt nekünk, hogy teljes életünkben bort ne ígyunk mi, a mi feleségeink, a mi fiaink és a mi leányaink. Se házakat ne építsünk, hogy azokban lakjunk, se szőlünk, se mezőnk, se vetésünk ne legyen nekünk, hanem lakozzunk sátorokban. Hallgattunk azért, és aszerint cselekedtünk, amint nékünk Jonadáb, ami atyánk megparancsolta volt. A történet mondani valóját jobban megértsük egy kicsit a történelmi helyzetet is próbáljuk felidézni. Ugye körülbelül Krisztus előtt 620-ban járhatunk. Ugye a zsidó nép számára az egy vészterhes idő volt, hiszen fennállt a veszély annak, hogy mint más nemzetek ők is eltűnnek a történelem süllyesztőjébe. Ugye a valamikori nagy Izrael már csak egy városból, Jeruzsálemből állt akkorra. Ugye 100 évvel korábban, Krisztus előtt 722-ben az asszírok elfoglalták Samáriát, az ország lakosságát elhurcolták, és ezzel lényegében megszűnt az északi királyság. És amikor a déli országrészt is a megszűnés fenyegette, akkor Isten azért küzdött, hogy a maradékot megvédje a fenyegető babiloni birodalom hatalmi törekvéseitől. Ugye a különböző népek összecsapásában általában az erőviszonyok döntöttek a harc kimeneteléről. Ugye ez alól kivételt csak a zsidók képeztek, de miért? Ugye amikor két csapat összeméri az erejét, akkor általában az erősebb győz, ez a logikus. Izrael esetében ez nem szokott így lenni, mert ők Isten szövetségesei voltak. Esetünkben nem az volt a kérdés, hogy mekkora ellenséggel néznek szembe, hanem az, hogy bízhatnak-e a mennyei támogatásban. De miért kérdés ez? Nem természetes az, ha Isten szövetségesei, akkor az Úr megvédje őket? Mi nem így vagyunk? Ha hívők vagyunk, akkor az Isten védjen meg minket. Ugye a szövetség az nem egyoldalú kötelezettséggel jár, még a Földön sem, és ez így van Isten és ember viszonyában is. És az ember sokszor hajlamos elfelejteni a saját kötelezettségeit. Isten tartja a szavát, ha mi is hűségesek vagyunk hozzá. De a zsidók ábrahámi leszármazása az mindig elbizakodottá tette őket, és megfeledkeztek a kötelezettségeikről. És ilyen állapotban a biztos pusztulás várt rájuk Babilon hatalmával szemben. Most ugye a szemben álló feleknek a küzdelme időszerűvé teszi a történetet, mert Babilon és a maradék átvitt értelemben küzd meg ma egymással, de a szimbólumok mögött ugyanaz az érdekellentét húzódik meg, Sátán harca Krisztus ellen, vagy Krisztus népe ellen. És éppen ezért a történet tanulságot hordoz Isten mai szövetségesei számára, vajon győzhet-e Isten népe, és ha igen, akkor hogy? De ahogy közeledett a babiloni támadás ideje, úgy vált egyre sürgetőbbé a mennyei támogatás Izrael népe számára. Oda tud-e állni Isten a választott nép mellé, vagy áldozatul esnek Nabukodonozor támadásának? Ugye Jeremiásra hárult az a kellemetlen feladat, hogy megtérésre szólítsa a népet. Ugye bálványok helyett a menny és a föld urát imádják, mert leszármazásuk nem fogja megmenteni őket. Nem hivatkoznak ábrahámi leszármazásukra, hogy maguk mellett tudják az Istent. Ugye a próféta küldetését elősegítendő Isten egy szemléltető példával támasztja alá az üzenetét. Ugye az mindig jobb, hogyha az ember lát valamit, mint hogy elmondják neki szavakkal. Ugye Jeremiást az Úr arra utasította, hogy keresse fel a rékábiták családját, kísérje be őket a templom kamarájába, és kínálja meg őket borral. Ugye ez volt Isten útmutatása. És amikor kitöltötte Jeremiás a bort, akkor a rékábiták egy ősi hagyományra hivatkozva visszautasították annak fogyasztását, és magyarázatot adtak arra is, hogy kitől és mikor kapták ezt a parancsot más egyéb utasításokkal szemben. Ugye, ahogy olvastuk, ez a hagyomány kitért nem csak a borivás tilalmára, hanem vándoréletre kötelezte a család leszármazottjait, megtiltva nekik a házépítést, a földszerzést, a szőlőművelést. Hát egy végrendeletet azért másképp is el tudunk képzelni, mint egy ilyen, ami ennyire leszűkíti az érvényesülésünket az életben. De mégis itt van egy család, akik hűséggel ragaszkodnak egy ember végakaratához, míg Izrael népe hűtlen az isteni rendeletekkel szemben. És a követendő példakép erőt adott Jeremiásnak a küldetéséhez. De amikor egy társadalomban általánossá válik az erkölcstelenség, akkor felvetődik a kérdés, hogy lehet-e becsületesen élni, egyáltalán van-e értelme. Könnyen esünk az általánosítás csapdájába, és azt mondjuk, hát mindenki így csinálja. És így szállítjuk egyre mélyebbre a mércét. És Isten az erkölcstelen Jeruzsálemben is talált példamutató embereket, olyanokat, akik nem a társadalom normájához igazodtak, hanem családi elveket követtek, mert ezt kapták örökségbe. De ahogy mondtam, ez nem egy olyan örökség volt, amit akár a saját végrendeletünkben látni szeretnénk. Kerüld a világi örömöket, kerüld a meggazdagodást, vándorként élj ezen a földön. Nem hangzik ismerősen ez számunkra? Ugye a Tituszhoz írt levél második fejezetében ezt olvassuk, a 11-től 13-ig terjedő versekben, Pál apostol Tituszhoz írt levele, második fejezet, 11-től 13-ig terjedő versek. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Ugye Isten kegyelme, ami Krisztusban megnyilvánult, egy végrendelet volt számunkra, ami egy magasztosabb cél érdekében önmegtartóztatásra szólít bennünket. Nem csak egyszerűen leszűkíti az életkörülményeinket, hanem egy magasabb cél érdekében teszi ezt. Ugyanennek előképét látjuk a rékábiták örökségében. Ugye általában igaz ez a Bibliáról, hogy minden, ami az Új Szövetségben van, az megtalálható az Ószövetségben is, valamilyen előkép formájában. Hogy valóban kegyelmi intézkedésről van szó a rékábiták esetében, azt akkor értjük meg, ha visszamegyünk időben a hagyomány születéséhez. Ki volt ez az ember, aki egy ilyen végrendeletet hozott, egy ilyen örökséget hagyott a leszármazottjaira, és miért tette ezt? Ugye Jónadáb, akire hivatkoztak a rékábiták, akkor élt, amikor Izraelben Akháb volt a király. Ugye Akháb neve ismerősnek hangozhat, ha másról nem a feleségéről, Jézabelről eszünkbe juthat. Ugye Izraelben Akháb volt a király, de uralkodása alatt az asszony akarata érvényesült. Hát ez ma is megtörténhet, házas, családos emberek ezt sokszor elmondhatják, ami nem mindig baj, valljuk be őszintén, mert sokszor az asszony jó irányba tudja terelni a dolgokat. Hát ebben az esetben, Akháb esetében sajnos ez nem így volt, mert Jézabel egy pogány származású asszony volt, aki ráadásul kegyetlen és erkölcstelen volt. És az ő befolyása sajnos diktatúrához vezetett Izraelben. Mert ahol az emberek elutasítják Isten akaratát, ott szükségszerűen hanyatlik az erkölcs is. És ez is örök tanulság, amiből lehetne okulni. Ugye Akháb uralkodásának egyik emlékezetes esete, ahogy ő megszerezte Nábot szőlőjét. Hogyha emlékeztek erről az esetre, az is egy olyan családi örökség volt, amit nem lehetett eladni, nem lehetett másra hagyományozni. Ez volt a törvény Izraelben. De Jézabel azt mondta, hogy nem, a törvény az te vagy, mert te vagy a király. Vagyis azt csinálsz, amit akarsz. És akkor csalással, hamis tanúzással, meg gyilkossággal megszerezték, amit akartak. Ami nem ment törvényes úton, azt megszerezték hatalommal. És így jutottak egy tiltott örökséghez. Ugye ma az örökségre helyezzük a hangsúlyt, ennek jelentőségére figyeljünk. Ugye egy örökség az nem csak kézzel fogható dolgokra vonatkozik, mint ház vagy pénz, hanem lelkületre, elvekre. Egyik elveszi azt, ami nem az övé, a másik lemond arról is, ami az övé lehetne. Ezt is lehet hagyományozni gyerekeinkre, hogy hogyan viszonyuljanak a világhoz, amiben élnek. Hát a királyi család az elsőt részesítette előnyben, elvették azt is, ami nem az övéké volt. És ennek az ország szenvedte a kárát. De Isten úgy döntött, hogy véget vet ennek a kegyetlen házaspár uralkodásának, de nem csak nekik, hanem leszármazottjaikat is megfosztja attól, hogy ezt az örökséget továbbadják. Ugye az akkori hadsereg parancsnokát Jéhút választotta Isten uralkodónak, aki azzal a megbízással kezdhette királyi ténykedését, hogy Akháb leszármazottjait és politikai támogatóit ki kellett írtania. Tehát ez volt a parancs, Isten parancsa. A pogány diktatúra minden maradékától meg kellett tisztítani az országot. Ugye királyok második könyve 10. fejezete számol be erről a folyamatról. Királyok könyve második fejezet, 10. fejezet. Na most ez azért érdekes számunkra, mert itt találkozik Jéhu azzal a Jónadábbal, aki a rékabita hagyományt megteremtette. Tudtok megkövetni? Tehát Jéhu, visszamentünk egy kicsit a történelembe, de keressük az okát annak, hogy ez a Jónadáb miért ezt hagyományozta a leszármazottja. Miért hozott egy ilyen rendeletet? És ez a Jónadáb, ugye itt találkozunk vele, Királyok második könyve 10. fejezetében, amikor ő találkozik azzal a Jéhuval, akinek Isten azt a parancsot adta, hogy írtsa ki Akháb családját. Lapozzunk akkor oda Királyok második könyve 10. fejezetéhez, és olvassuk a 11.-12. versből olvasok, illetve a 15-től 17-ig fogom olvasni. Tehát 11-12, illetve 15-17. Azután levágta Jéhu mindazokat, akik megmaradtak az Akháb házából Jezreelben, és minden főemberét, egész rokonságát és minden papját, míg csak ki nem írtotta a maradékot is. És felkelvén elindult Samáriába. Majd a 15-től 17-ig, és mikor elment onnan, Jónadábbal, a Rékáb fiával találkozott, aki elébe jött, és köszöntötte őt, és mondta néki, vajon olyan igaz a te szíved, mint az én szívem a te szívedhez? És felelt Jónadáb, mondván olyan. Ha így van, nyújts kezet, és ő kezet nyújtott, és felültette őt maga mellé a szekérbe. És azt mondta neki, gyere velem, és lásd meg, mint állok bosszút az Úrért. És vele együtt vitték őt a szekerén. És megérkezett Samáriába, és levágta mindazokat, akik az Akháb nemzetségéből megmaradtak Samáriában, még ki nem vesztette azt az Úr beszéde szerint, amelyet szólott Illésnek. Tehát mit látunk itt? Ugye részesei vagyunk egy véres diktatúra leszámolásának, amiben belecsöppen Jónadáb is. És ez az ember látta azt, ismerte valószínű az akkori viszonyokat, látta a királyi család milyen fényűzően élt, ugyanakkor tanúja volt a meggazdakodási vágyuk és a kicsapongó életük ítéletének, következményének is. Tehát amit Jónadáb látott, az az volt, hogy hova vezet az a fajta élet, amit Akháb és a felesége folytatott. Hova juttatta ezt a családot a vagyonszerzés? Mit örököltek ebből az ő gyermekeik, leszármazottjaik? Isten nem tetszését és ítéletét kellett elszenvedniük. Jonadáb nem gonoszságból hagyományozott leszármazottjaira olyan rendeleteket, amelyekkel szegénységre és józanságra kényszerítette őket. Ellenkezőleg, okulva abból, amit látott, szerette volna megvédeni őket a világias szemlélettől és életformától. Ugye emlékszünk még Krisztus kegyelmi végrendeletére, ahogy Pál apostolnál olvastuk? Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ami arra tanít minket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságukat, és éljünk mértékletesen, igazán és szentül a jelen való világban. Miért egy ilyen intézkedés a keresztények számára? Azért, mert Isten nem akarná, hogy gazdagok legyünk, hogy örüljünk a világ nyújtotta kincseknek? Nem, Isten meg akar védeni bennünket. Lehet, hogy van olyan örökség, aminek jobban tudna örülni az ember, mint az önmegtartóztatásnak, vagy a világ érvényesülés elutasításának. Viszont egy végrendelet tartalmazzon az anyagi vagy szellemi értéket, az mindig megmutatja azt is, hogy az elrendelője mit tart értékesnek az életben. Mit szeretne, hogyha a gyermekei, a leszármazottjai életében is érték maradna? Amikor mi jövőt választunk a gyerekeinknek, mi mit tartunk szem előtt? Ti mit szeretnétek továbbadni? Hogy jól fizető állásuk legyen, hogy megteremtsük nekik azt az anyagi alapot, ami megvédi őket a küzdelmektől. Legyen erkölcs, és azt szeretnénk, vagy hogy érvényesüljön ezen a világon. Hogy azt higgye, amiben mi hiszünk, mert az egy érték, vagy egy értékálló örökség, amiben mi hiszünk. Mert ha igen, akkor mi ezt szeretnénk továbbadni. Mi árulkodik arról, hogy mi Krisztusváró keresztények vagyunk? Az fog arról árulkodni, hogy a gyermekeink is ezt az örökséget viszik tovább. Mert ezt hagyományozzuk rájuk. Ha igazán szeretjük őket, akkor azt kívánjuk a gyerekeinknek, hogy ők is ott legyenek, ahova mi készülünk Isten országába. Egy örökség meg tudja határozni egy embernek a sorsát. Biztos, hogy láttatok már erre példát. Hogy hogyan ad lendületet, hogyan segíti át az embereket egy helyes örökség, de ugyanakkor hogyan dönti romba is egy ember életét. Egy örökség. Ugye a rékábiták hagyománytiszteletének az értékét az mutatja, hogy 200 év elteltével is ragaszkodtak hozzá. De miért maradtak hűségesek egy olyan örökséghez, ami ennyire leszűkíti a mozgásterüket? Hogy van az, hogy nem lázadtak fel ellene? És nem mondták azt, hogy jó van, akkor ezt már hagyjuk abba, ennek semmi értelme nincs, így nem jutunk egyről a kettőre soha. Miért? Erre csak egy magyarázat van. Mert ismerték a hagyományteremtőnek a szándékát, és ezért tisztelték őt. Jónadáb iránti tiszteletből vitték tovább ezt az örökséget. És Isten nagyra értékelte a rékábiták hagyományőrzését, de nem azért, mert régi volt, mert 200 éves volt. A kereszténységben sok olyan hagyomány van, ami sokkal régebbi, de mégsem nyeri el Isten tetszését, mert ellentétes a bibliai elvekkel. Nem a régiség miatt hozta fel Isten őket, hogy példát állítson a zsidóknak. Ugye egy hagyomány, még ha emberi is, akkor értékes Isten szemében, ha ugyanazt a célt szolgálja, amit Isten is jónak lát. Jeremiás bevitte ezeket az embereket a királyi udvarba, hogy megmutassa a népnek, példát statuáljon általuk, arra, hogy mit hiányol az Isten tőlük. A rendeletei iránti hűséget és iránta való tiszteletet. És miért tette ezt az Isten? Azért, mert közelített Babilonnak a serege, és mennyei támogatás nélkül Jeruzsálem biztos prédának számított. De Isten nem tud melléjük állni, nem tud a hűtlen népe mellé állni. Nem tudja a hűtlenséget támogatni, sem az erkölcstelenséget. Ugye nem Isten távozott el tőlük, hanem ők az Istentől. Ezért volt szükség szembesíteni őket a hűtlenségükkel. És a Jelenések könyve 12. fejezet 17. verséhez lapozunk, bizonyára ismerős előttetek a szöveg, Jelenés 12.17-ben ugyancsak olvasunk egy maradékról, és azt olvassuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Ugye, ahogy akkor Babilon veszélyeztette Isten népének a biztonságát, és életére tört, ugye Sátán eszköze volt arra, hogy megsemmisítse Isten népét, ugyanúgy ma is szembesülnünk kell egy ilyen támadással. De nekünk is van egy örökségünk. Ugye milyen örökségről olvasunk itt, amit Isten szeretne látni a mi életünkben, hűségesek vagyunk hozzá? Mit olvastunk itt a 17. versben? Ugye nem csak azt, hogy van valaki, aki az Isten oldalán áll, hanem azt is, hogy mi jellemző rájuk. Milyen örökséget képviselnek és visznek magukkal. Azt mondja, hogy ragaszkodnak Isten törvényéhez, és a prófétaság lelke kinyilatkoztatásához, mert Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Ezek mi vagyunk, adventisták? Jellemző ránk ez, vagy nem? Ha nevünk alapján miért ne lehetnénk? Mi az egyházunknak a neve? Hetednapi adventista egyház. Ez egy örökség. Ezt nem mi találtuk ki. Valaki ránk hagyományozta ezt a nevet. És akik ezt tették, miért tették? Mi a hetednapi? A névben mi a hetednap? Mire utal? Hát Isten törvényére. Nem csak szombatot, hanem az Isten egész törvényét. Pont ez az, amire rámutat a hetednap, hogy a kereszténység elfelejtette, hogy az Isten törvény az nem bontható szét. És ennek része a hetedik nap, igen, de része az egész. Tehát a hetednapi név az egyházunk nevében az azt jelenti, hogy mi Isten törvényének az örökösei vagyunk. Mi ragaszkodunk az Isten törvényéhez. És mi az adventista név, az mit jelent? Az is egy örökség. Ugye mi a szónak a jelentése? Ugye várás, advent várás, vagy visszajövetel. Ugye Jézus Krisztusnak a visszajövetelét várják az adventisták. Ugye a prófétaság lelkének az ajándéka az, hogy mi tudunk erről az eseményről. Ugye Ellen White írja ezzel kapcsolatban, hogy Miller figyelmét Isten irányította a proféciákra és a jelenések könyvére nézve, nagy világosságot adott neki. Isten éppen a kellő időben késztette választott szolgáját, aki világosan és a Szentlélek erejében feltárta a proféciákat, kimutatta Dániel és János jellátomásait, és a Biblia egyéb részei közötti összhangot, és az emberek lelkére kötötte az ige rettenetes intelmeit, az előkészület szükségességét az ember fiának eljövetelére. Tehát a prófétaság lelkének az ajándéka, az előkészület szükségessége az ember fiának eljövetelére. Mi ezt örököltük, hogy készüljünk Jézus eljövetelére, és erre készítsünk másokat is. De elsősorban azokat, akiknek ezt továbbadjuk, gyerekeinket. És itt is elmondható, hogy 200 éves örökségről beszélünk. 200 év. Lám, van egy példa, hogy lehet így is ragaszkodni egy örökséghez, ahogy a rékábiták tették. Mert minden hagyománynak csak annyi értéke van, amennyire tisztelik őket. Ti hogy látjátok, hűséges az egyház a szent hagyományokhoz? Ehhez. Vagy rossz a kérdés, hűséges az egyház Krisztushoz? Mert a hagyomány az addig él, amíg él a hagyomány elrendelőjének a tisztelete. Amíg én tudom azt, hogy ki rendelte el és miért tette. Én nem akarom ráugatni senkire a laodiceai jelzőt, de általánosságban elmondható, hogy ha az a végidőkre jellemző, akkor a kereszténységnek a problémája a mai időben az, hogy csak névlegesen képviseli Jézust. De ami a történetnek a lényege, hogy ezelől vannak kivételek. Nem muszáj úgy gondolkodni és arra menni, amerre a többiek mennek. Vagy ha rossz irányba indultunk-e, van megtérési lehetőség. De kik lehetnek a végidők rékábítái? Kiket tud Isten példaként elénk állítani, hogy itt van, őket kövessétek? Mert a laodiceai levélben most fogadjuk el, hogy az minket is, nekünk is szól, és benne Krisztus megtérésre hív minket. De egy példaképet is állít. Nem csak azt mondja, hogy valami baj van veled, hanem megmutatja, hogy ez a baj. Te valamit képzelsz magadról, azt gondolod, hogy minden rendben van. De én megmutatom, hogy nincs minden rendben. Ugye szó, volt már róla szó a szombatiskolán, hogyha átnéztek a jelenések könyve 14. fejezetéhez, akkor ott olvashatunk a végidők rékábítáiról. Ugye ezt olvasom itt az első, 4. és 5. versben. És láttam is, íme egy bárány állt a Sion hegyen, és ővele 144 000, akiknek homlokára volt írva az atyának a neve. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőzik meg magukat, mert szüzek. Ezek követik a bárányt, akárhova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Na tehát itt vannak azok a szüzek, akik nem fertőztetik meg magukat Babilon borával. Ők visszautasítják a borivást. Miért? Mert tisztelik azt, aki elrendelte számukra, akitől kapták ezt az örökséget. És akárcsak Jónadáb leszármazottjai vándorként viszonyulnak ehhez az élethez, mert az igazi otthonuk a mennyben van. Kincseket nem gyűjtenek a földre, mert számukra Krisztus az érték. És akárcsak Jónadáb utódai józan életet élnek, nem részegíti meg őket sem ital, sem ideológia, sem hatalmi vágy, sem emberi kívánság. Ugye a 144 ezer nem azért szerepel a Bibliába, hogy vitatkozzunk a szám valódi vagy szimbolikus értelmén, hanem azért, hogy kiutat mutasson nekünk a mai zűrzavarból. Akárcsak a rékábitákat Isten példaként tárja elénk, és egyben meghív minket, hogy társuljunk hozzájuk. Akkor is és ma is lehet úgy élni, hogy Isten mellénk álljon. És mit jelent az, amikor Isten melléd áll? Ha visszalapozunk Jeremiás könyve 35. fejezetéhez, akkor így olvassuk Isten rendelkezését, illetve ahogy lezárja ezt a történetet, 17-től 19-ig terjedő versekben. Azt mondja az Úr, a seregek Istene, az Izrael Istene, éme én rábocsátom Júdára és Jeruzsálem minden lakóira, mindazt a veszedelmet, amelyről szóltam nekik, azért, mert szóltam, de nem hallották, kiáltottam nekik, de nem feleltek. A rékábiták házának pedig azt mondta Jeremiás, ezt mondja a seregek Ura, az Izrael Istene, mivel hogy hallgattatok Jónadábnak a ti atyáitok parancsolatára, és megtartottátok minden parancsolatát, és úgy cselekedtetek, amint meghagyta nektek, azért ezt mondja a seregek Ura, Izrael Istene, nem fogyatkozik el Jónadábnak a Rékáb fiának maradéka, aki előttem álljon mindenkor. Ugyanennek az ígéretnek a végidei változatáról is tudunk, ugye Jelenések könyve 3. fejezet 10. versében, ezt olvassuk, mivel megtartottad az én béketűréseimtől beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Kinek mondta ezt Isten? Ki a filadelfiai gyülekezet? Hát a filadelfiai gyülekezet az, aki ránk hagyományozta az örökséget. Az ő életükre Isten ezt az áldást mondta. Miért van laodiceai levél? Gyülekezet? Mert valószínű, hogy eltértünk az örökségtől. Ugye a mai események alátámasztják a Bibliának a végidőre vonatkozó proféciáit. Ez egyben azt is jelenti, hogy Isten népének szüksége van mennyei támogatásra. De a támogatás, ahogy láthattuk a rékábiták esetében és a kereszténység esetében is, hűség által jár, mivel megtartottad az én béketűréseimtől beszédemet. Én is megtartalak téged. És ha valaki úgy gondolkodna, mint ahogy Péter apostol írja a levelében, hogy hol van az Krisztus eljövetele, mert amióta az atyáink vannak, minden azonképpen van. És elkezd a saját kívánságai szerint járni, akkor hadd mondjam azt, hogy ha életünkben mégsem következne be Krisztus visszajövetele, akkor is felelősségünk továbbadni valamit az utódainknak. És mit adunk tovább? Ma azt látjuk, hogy minden értékét veszíti. Tehát amiben az emberek bíztak, és amiben a értéket fektettek, hogy gondolták, hogy az biztonságot ad nekik, mindent kihúznak a lábuk alól. Semminek nincs értéke, mindent elvesznek. Miközben van egy örökségünk, ami nem hogy veszítene az értékéből, hanem egyre értékesebb lesz. Ugye a Jézus visszajövetelébe vetett hitünk és reménységünk. És ha jobban belegondolunk, ez az örökség, ez nem az adventista úttöröké, nem ők fedezték föl, hiszen az apostolok is ebben hittek, és ezt kapták Jézustól. Nem véletlenül írta azt, vagy olvastuk Pál apostoltól Tituszhoz írt levélben. amit végezetül újra felolvasok, Tituszhoz írt második levél, hogy legyen ez a mi örökségünk is, és ezt tudjuk továbbadni az utókornak, ha még lesz utókor. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséhez közeledve énekeljük el a 140-es ének első és második versét, és ima után majd a harmadikat, negyediket.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a rékábiták történetét, akik ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi. Talán ők is álmokat dédelgettek, rájuk is hatott a világ hívása, kísértése, hogy valamit megvalósítsanak itt a földön, nevet szerezzenek maguknak. De ők ragaszkodtak egy ősi rendelethez. Ragaszkodtak ahhoz a személyhez, aki elrendelte számukra ezt a nomád életet. Azért, mert megértették, hogy ezt szeretetből tette, hogy megvédje őket. Így kérünk, Istenünk, hogy minket is emlékeztess Jézus Krisztus rendeletére. És főleg arra, hogy mindez szeretetből történt, hogy mi is tudjunk hűségesek maradni ahhoz, amikor a világ különböző csábításaival próbál eltéríteni a hűségünktől. Segíts, hogy mi is ilyen rékábiták tudjunk lenni, példakép lehessünk gyermekeink számára és a világ számára. Hogy így mellénk állhass, és amikor Babilon támad, akkor lehessünk azok, akik Babilonban is győzedelmeskedni tudnak, Babilonban is hirdetni tudják az evangéliumot, ahogy tették ezt Dániel és társai is. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is példát állítasz, és meghívsz ebbe a csoportba, társaságba. de kérünk, hogy lelked által adj erőt is, hogy le tudjuk győzni a kísértéseket is. A helyes úton maradjunk, kegyelmed által. Amen. Sok küzdelemmel és önmegtartóztatással jár, de milyen öröm lehetett hallani azt, amikor az egész zsidó nép elpusztult, hogy Isten megtartja a rékábitákat. És milyen öröm hír lesz az, amikor mi is szembesülünk a mi hűségünknek a jutalmával, amit Jelenések könyve 3. fejezet 21. versében így olvasok. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Amen. Amen.